8%-kal maradt el a mezőgazdaság idei teljesítménye a tavalyitól. A növénytermesztés 11%-kal esett vissza, az állattenyésztés ugyanakkor 5%-kal nőtt. Minden nem fogható az időjárásra, ezt mondta az általam megkérdezett agrárszakértő, Simon Attilával M. Szűcs Péter beszélgetett.
Azt lehetett prognosztizálni, hogy rosszabbul teljesít a mezőgazdaság 2024-ben, mint 2023-ban. Már csak az aszály miatt. De lehet fogni csak az aszályra azt, hogy 8%-kal maradt el a kibocsátása az ágazatnak az egy évvel korábbihoz képest?
Nem teljesen. Az a nagybőr igazság, ha van ilyen egyáltalán, hogy volt a mezőgazdaságnak egy 8-7 igen jól kiemelkedő éve, amikor a GDP-t 3-5-6%-os szolatot járulni. Gazdálkodók egyrészte ebből adódóan elkényelmesedett szorosanányi pénzt fölhalmozni, volt technikákat megvásárolni, de különösen nem volt rászorítva arra, hogy egy korszerű gazdálkodó céget vigyen, vagy gazdálkodást folytasson. Ez egyik oka, a másik pedig a klimatikuson kívül a jelentős olyan változások, hogy teljes mértékben át kell struktúrálni a gazdaságot, a termőgazdaságot. Növényeket kell hagyni, más kultúrákat kell bevetni, más technológiákat kell, valakinek jó a szántás, valakinek nem jó. Tehát sok-sok technikai elemet kéne beépíteni ahhoz, hogy az igazából teljes körű választani, hogy miért van csökkenés.
Mert ugye a növénytermesztésnél értem, hogy ott azért az időjárás nyilván befolyásolta, tehát nem csodálkozok azon, hogy ott ugye a volumen 11%-kal csökkent. Az állattenyésztésnél meg pont fordított, meg egy 5%-os bővülésről lehet beszélni. Ezért volt fontos kérdés, hogy önmagában csak az időjárás az befolyásolhatja mindezt.
Az állattenyésztés felemelkedésének a okoz egyik a egyébként a sejtéságazatban meglevő színusz hullám, tehát egyszer lenne egyszer fönt, és igazából most fönt van. Annak egyik oka, hogy Németországban a szabályok, közvetlen szabályok miatt, illetve az átjúli támogatások, vagy átjúli megfogalmazás miatt csökkent az összterület, és az összmennyiség, állatmennyiség, majdnem 10%-ot is elérje csökkenés. Tehát van egyfajta piaci húzó tényező ebben a kérdésben, illetve a sertéspest is lassú kezelése a nagy Németországban, Franciaországban, ami egy nagyon jó piacot tett hozzá. A húsmarhánál meg a folyamatos élelmiszer hiány. Húsmarhákban jófajtákkal, jó rendelkezünk, ott is összhozta lehetőséget, hogy rá tudtak készülni, és egy igazából kereseti piacra szállítanak be mind a két szektorban.
Ami érdekes még, ami még szemmel látható, ez a szőlő és borágazat, ahol ugye Európában látunk egy komoly esést, különösen kitett a fiatal korosztályra, aki nem nagyon borissza, hanem ráment ugye ezekre a nagyon divatos italokra. Ugye Franciaországban olvastam ilyen 30%-os fogyasztói visszaesést, ami azért elég durva, és hát úgy látom Magyarországon is valami hasonló zajlik.
Igen, ez a generációs fogyasztási különbség az egész borágazatot megviseli, főleg a franciákat a prémium minőségben vannak benne, de a magyar borászatok is, akik kasztori bort, minőségi bort termelnek, hát az a csökkenés mostanában nem áll meg, és egyre jobban szelektálódik a termelői kör, bizonyos áralat már nem éri meg a szőlőt megtermelni és eladni a borászatoknak. Tehát a szőlő és a borágazat igazából egy lassú lecsengésben van, mindenféle támogatásokkal próbálják bombázni őket, hogy próbálják szinten maradni. Tehát igen, nehéz a piaci helyzet.
Magyarország vetőmag szempontjából egy fontos pozíciót foglal el az európai piacon. Ez a szektor hogy teljesített?
Hát ha van, vagy van fejlődés, hova is van kitörési pont, akkor a vetőmagágazat az, ahol lehet nagyot alakítani, és igazából jó árbevételt elérni. Nem csak a hagyományos gabonafélék. Érdekes módon a hagyományos féli magyar gabonák Közép-Ázsiában igazán keresettek. Ez meglepő, hiszen genetikából a Európa máshol jár, de ezek a hagyományos klasszikus magyar fajtákat Martonvásárban Szeged állt elő, az fantasztikusan jól viselkednek az őshonos hazában, az Közép-Ázsiában. Az új genetikákban a kutatók próbálják utolérni a piacot. Egy külön piac az, ami az étkezésben, tehát a lisztek és a magas sikértartalmú termékek. Tehát van egy ilyen euróbúza, amely tömegbúzát termelését teszi lehetővé, elég jó áron, tehát a minőség és a közepes minőség nem nagy árkülönbség van, ebből adódóan egy nehezebb piaci helyzet van, de igen erős nyomás van a külföldi nemesítő készség, hogy Magyarországon termeljenek olyan gabonát, ami az ő fajtájuk. Ebben legfontosabb itt a szakmányozásban, hogy olyan gabonát állítsanak elő, amiben magas fejhatalom van, tehát maga az átjelenésztésnél ki lehet váltani, csökkenteni lehet a szója felhasználás.
Még egy kérdés, mindez összefügg nyilván a különböző, ahogy említetted is, a technológiák alkalmazása, ez most legyen bármilyen takarmány vagy állat tenyésztéssel kapcsolatos. Pár évvel ezelőtt nagyon komoly fejlődésnek indult a hazai mezőgazdaság, a precíziós gazdálkodás, megjelentek ugye a precíziós traktorok, tehát ugye gyakorlatilag egy sofőr el tud látni több masinát is az adott területen. Fejlődött tovább, így ilyen szempontból a technológia, most elsősorban a gépekre gondolok, ami hát nyilván a hatékonyságnak egy fontos mutatója?
Ennek egyik oka az, hogy csökken a gazdaságok száma, és koncentrálódik a termelés. Ahol meg tud koncentrálódni, ott pedig a létszám igény lesz alacsonyabb, tehát nem kell annyi munkaerő a gazdaságba. Ott is komoly visszaesés van a munkaerő felhasználásban. A kézi munka igényes technológiák, vagy növényágazatok esnek ki, gyümölcs, illetve zöldségágazatban komoly visszaesés van. Itt ezek a precíziós gépek pedig olyan pontossággal, tényleg tűpontossággal, egycenti pontossággal tudják megkultiválni a táblát. A kombányokon van beszkennelő, ami fölbeszkennelő, hogy milyen a táblának a hozama, ennek meg kell kialakulni a műtrágyát, a vegyszert. Igen, magas szinten, tehát azt mondhatnám, hogy egy mai modern vezetőség gép műszaki felszereltsége az megbéri bármelyik nagy autógyár termékét árba is, meg minőségbe is.
Simon Attila agrár szakértőt hallották. Nagyon messze még a világ a néhány éve prognosztizált helyzettől, miszerint 2030-ra az autók egyharmada hagyományos üzemanyagú, egyharmada hibrid, egyharmada pedig elektromos hajtású lesz. A Mercedes egyik elektromos luxus modelljéből volt olyan hónap, hogy egy darab sem kelt el Kínában, ott, ahol komoly számokat produkált még tavaly. De nem csak a Mercedes, az Audi is bukott egy modellt ugyanígy. Nagy Bertalan, a Concord privátbanki igazgatója úgy látja, hogy akik megtehették, már megvették az elektromos autójukat, szemmel látható eredményt csak állami ösztönzőkkel lehet elérni. M. Szűcs Péter interjúja.
Nagyon úgy tűnik, hogy a Mercedes stratégiája megbukni látszik. Logikus lett volna arra építeniük, hogy nagyon sok gazdag ember van Kínában, és a legújabb elektromos autó, luxus autó fejlesztéseiket oda koncentrálják. Én megmondom őszintén, nem akartam azt elhinni első körben, hogy az egyik modelljük ez az EQE, gyakorlatilag úgy megbukott, hogy egyet nem rendeltek belőle. A többiből, ami szintén a palettán van, hát abból is nagyon módjával. Mi történik?
Alapvetően azt lehet elmondani, hogy az elektromos modellek azért szenvednek az elmúlt időszakban, de ha egy picit hátrébb lépünk, akkor alapvetően az egész autóipar nincs túl jó helyzetben, hiszen ha megnézzük, akkor Kínában is, igazából Európában is egyértelműen gazdasági lassulás van. Hogyha a modellek értékesítését elkezdjük vesézni, és megnézzük mondjuk ezt az EQE-t, ami gyakorlatilag egy közepes, vagy inkább egy felső kategóriás szedánról beszélünk, akkor a Kínában még 2023-ban elég jól mentek az értékesítések, ezért havonta a nagyságrendileg ilyen 150-200 autót adtak el, viszont az idei évben már látszott, hogy ez nem fog működni, és gyakorlatilag havi 60, vagy a vége felé már csak 40 autót sikerült átadni, és gyakorlatilag most szeptember-októberben, amikor azért hozzáteszem, hogy volt egy pici modellfrissítés, kicsit leállt a gyártás ennek a modellnek, de akkor is gyakorlatilag elértük azt, hogy augusztusban 2, októberben pedig 0 darabot is sikerült értékesíteni a kínai piacon ebből a luxus szedánból, ami egyértelműen jelzi azért azt is, hogy ezek a modellek, amikor van rá állami támogatás, amikor ösztönözve van a vásárlás, akkor azért könnyebben értékesíthetőek, amint ez eltűnik, akkor gyakorlatilag ezeknek azért jelentősen visszaesik az értékesítési száma. Nem csak a Mercedes szenvedett ettől, hiszen például az Audinak a hasonló kategóriás luxus e-tron sedan autója hasonlóan a földbe állt, hiszen idei évben gyakorlatilag 10-20 darabokat sikerült eladni, és augusztusban és októberben konkrétan nullát sikerült nekik is értékesíteniük ebből, úgy, hogy azért mondjuk Kínában jóval olcsóbban, 40-45 ezer dollárért lehet egy ilyenhez hozzájutni.
Ehhez tudnunk kellene, hogy a Kínában gyártott kínai elektromos autók azok hogyan teljesítenek, mert gyanítható, hogy lehet, hogy működik a patriotizmus ott is, hogy már tudják azt a technológiát, tudják azt a minőséget, lásd ugye a magyarországi utak, néhány kínai gyártmányú elektromos autót mi is látunk, hogy nem lehet, hogy erről is szó van?
Részben lehet erről is szó, bár hozzáteszem, hogy azért a kínaiak a luxus elektromos szedán verzióba igazából nem szálltak be. Inkább az a kérdés, hogy erre mennyire van szükség, hiszen a belső égési motorosoknál egyáltalán nem volt tapasztalható ekkora visszaesés a kínai piacon, tehát nem azt láttuk, hogy maga a Mercedes értékesítés omlott össze, hanem az elektromos Mercedesek értékesítés omlott össze. Ez könnyen lehet, hogy azt jelenti, hogy egy olcsóbb, egyszerűbb, de azért ugyanúgy jól felszerelt kínai modellt választanak helyette, vásárolnak helyette, tehát lehet, hogy erre a szegmensre nincs igazán kereslet. De ha megnézzük, amúgy Európában is az a tendencia, hogy a belső égési motorosok, a benzinesek jól fogynak, abból a mild hybrid és a hibrid technológia amúgy jól fogy, a tölthető hibrid jól fogy, a dízel továbbra is tartja ezt a nagyjából 15%-os arányát a piacon, de látszik, hogy az elektromos, ha nincs rá külön támogatás, állami támogatás, akkor nagyjából ezt a 10-15%-ot tudja amúgy Európában is éves szinten.
Magyarul felejthetjük a 2030-ra tervezett egyharmad elektromos, egyharmad hibrid, egyharmad hagyományos üzemanyagú autós, amit ugye egy olyan 5 évvel ezelőtt prognosztizáltak a különböző tanácsadó cégek?
Ezt szinte biztos, és hát azért veled nagyon sok interjút csináltunk már, nagyon régóta beszélgetjük, hogy már amikor ezt bejelentették, már azt túlzónak tűnt, hiszen ez nem azon múlik, hogy mit fognak gyártani, azt el is kell tudni adni, ezért a vásárlónak ilyen szempontból van döntése, hiszen ezek nem olcsók, hiszen látni kell, hogy nem jött be az az olcsó, kisméretű elektromos autó dömping, amiről beszéltek, hiszen azt mondták, hogy gyakorlatilag a városi kisautókat teljesen ki fogják váltani elektromosra, és ezek olcsó, elérhető autók lesznek, hát azért ma is elektromosból 8-10 millió alatt szerintem nem lehet kapni, és látszik is, hiszen Magyarországon már 16 év az átlag életkora az autóparknak, de Németországban, ahol sokkal nagyobb hagyománya volt, hogy gyorsabban cserélik az autókat, ott is elérte már a 12-12,5 évet az átlag életkor. Ez azt mutatja, hogy ilyen árak mellett igenis megterhelő az autók cseréje, sokkal inkább megtartják hosszabb távon. Az új technológia nem feltétlenül győzi meg a vevőket arról, hogy minden áron cseréljenek autót. Látszik, hogy az, hogy 2025-ben amúgy gazdasági lassulás lesz például Németországban is, nem fogja segíteni azt, tehát gyakorlatilag állami támogatással lehetne csak beindítani ezt az autószektort, vagy ahogy halljuk, gyakorlatilag egy-két hónapos leállások jöhetnek a különböző gyáraknál, vagy egy-két olyan gyár, ami nincs rendesen kihasználva, akár meg is tűnhet. Hát ezért vannak most a sztrájkok Németország szerte.
És ugye arról nem is beszélve, hogy az infrastruktúra, tehát a töltő infrastruktúra sem fejlődik olyan mértékben, ami mondjuk megágyazna annak, hogy igenis érdemes, mert most képzeljük el, hogy nagyon sok ember él lakóparkokban, panelházakban, és most ne is nyilván a Merci luxusáról beszélünk, de egy egyszerű elektromos autót az, aki ilyen típusú házakban él, az nem nagyon tud otthon tölteni, szemben a családi házasokkal. Tehát szerintem még az infrastruktúra fejletlensége is hozzájárul ahhoz, hogy drága is, meg bonyolult is tölteni.
Tudom, hogy furán fog hangzani, de alapvetően arról beszélhetünk, hogy aki megtehette, akinek van rá lehetősége, azok viszonylag nagy számban megvették az elektromos autót, tehát nagyon gyorsan ez a réteg telítődött vele. Innentől kezdve a többieket elérni sokkal nehezebb lesz, hiszen hiába lakik valaki, és vegyünk egy olyan példát, hogy akár lakik egy 100 milliós lakásban egy budapesti lakóparkban, hiába vesz 20 millió autót, mert van rá pénze, de ha a ház nem engedélyezi, hogy ennyi töltőállomás legyen kialakítva a mély garázsba, akkor gyakorlatilag ő nem tudja tölteni az autóját. Innentől kezdve neki ez nem alternatíva, hiszen nem fog elmenni egy fél kilométer arrébb, mondjuk egy bevásárló helynek a parkolójába, hogy ott külön töltse az autóját, akár 2-3 naponta. Innentől kezdve hát egyértelmű, hogy ő egyelőre még nem célközönség, ha bár megtehetné, de mégsem tudja ezt praktikusan, életszerűen, életvitelszerűen használni.
Nagyon kemény, amit mondtál, hogy a németországi átlag életkor 12 év, ami az autókat illeti, ugye ide az a 16. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt, nem tudom, 8-10 évben hát radikálisan megnőtt a németországi autóknak a az élete az utakon, mert sokkal nagyobb volt a spread az átlag életkorban pár évvel ezelőtt emlékeim szerint.
Valóban így van, ugye a németek a 10 év alattit próbálták megcélozni, nálunk volt az, hogy mi a 12 alá akartuk tartósan behozni, hát most már kimondhatjuk, hogy ez egyik sem sikerült, pedig ez a 2010 környéki célszám volt mind a két ország részéről. Ez két élő. Igazából annyi történt, hogy véleményem szerint nagyon megnőtt az autópark száma is. Magyarán szólva, sokkal több autó fut az utakon, mint régen. Tehát ha megnézzük, akkor Magyarországon is nagyon sok autó van, és hát bizony sokan eleve már nem újat vettek, hanem külföldről hoztak be, használtak. Ezzel eleve már rontották az átlag életkort. Másrészt, mivel sok autó fut a utakon, most már ha jól tudom, talán Magyarországon 4 millió fölötti ez a szám, ez bizony nem segíti azt, hogy a korfa ez javuljon.
Nagy Bertalant a Concord privátbanki igazgatóját hallották.